ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rá is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Egy nagyon hatékony technológiát kéne leváltani egy olyan technológiára, ami nélkülözi a foszilis energiaforrásokat, és ez a technológia ez tulajdonképpen rendelkezésünkre áll, mert ugye az ipar így indult tulajdonképpen. De ez a technológia lecserélésre került, ugye a hatékonyság miatt költséges volt, és az energia igénye jóval magasabb volt, mint az új technológiának, ami tulajdonképpen ugye földgázra épül.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit, itt vagyunk az Egy Jövő újabb adásában, és itt van velem Bige Zoltán, Nikotin Műveknek a stratégiai vezetője. Szervusz Zoltán!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Azért vagyunk ma itt az Egy Jövő adásában, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan lehet mindannyiunknak egy jövője, tehát hogyan tudjuk a klímaváltozáshoz köthető nagyobb témákat lebontani gazdasági, politikai, társadalmi, technológiai trendekre, és a módszertanunk, amiben megyünk ebben az évadban, az az, hogy megnézzünk nagyobb kibocsátási formákat, vagy szakterületeket, vagy újabb megoldásokat, amik a klímaváltozás és a zöld átállás terén érdekesek lehetnek. Az egyik nagyon fontos ilyen területünk az a műtrágya gyártás, és ebből a szempontból a nitrogén műveknek a szerepe az megkerülhetetlen, és megkerülhetetlen, és azért is örülünk annak, hogy Zoltán elfogadtad a meghívásunkat. Hogyha a mezőgazdasági szektort nézzük, akkor annak van egy jelentős hozzájárulása a kibocsátáshoz, és azon belül is a nitrogén gyártás és a nitrogén napi műtrágyáknak a kibocsátása is. Számomra, hogy voltunk kb. 10% lehet a teljes mezőgazdaságon belül, ez egy globális, lehet, hogy ez régiónként, országonként eltérő, és itt, hogyha jól értem, akkor az ammóniához szükséges hidrogén az, ami a jelenlegi körülmények között a földgázból nyerhető ki, és akkor ebből fakad valamennyi kibocsátás és melléktermék a felhasznált energián túl. Erről is fogunk ma beszélgetni, és nagyon sok olyan egyéb kérdés, ami műtrágyához kapcsolódik, de azt szeretném kérni Zoltán, hogy mindenkit mondj egy pár szót magadról, mivel foglalkozol részesebben stratégiai vezetőként a nitrogén műveknél, és mit gondolsz magadról érdekesnek elmondani a hallgatóknak.
Először is köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy így látod, ennyire fontosnak látod az iparágunk fontosságát, hiszen valóban sok megoldással rendelkezünk a jövőt tekintően, de a jelen pillanatban is azt tudom mondani, hogy az iparágunk azért számos területét meghatározza, ugye itt a globális világnak a növekedésébe, fejlődésében, úgyhogy örülök a meghívásnak, hiánypótló, mert rengeteget hallunk ugye hidrogénről, megújuló energiáról, ugyanakkor a műtrágya gyártás egyenlőre még nincs annyira fókuszban szakmai berkek között, azért egyre többet lehet arról hallani, hogy az ammónia ugye egy megoldás lehet, mint energiahordozó a jövő problémáira, de még mindig nem elég kellő a fókusz. Ugyanakkor számos kihívással is küzdik az iparágunk, de a globális élelmezést, hogyha tekintjük közvetlenül, akkor ott is óriási problémákat látunk, úgyhogy ezért is örülök, hogy fókuszba került ez a terület, ez a szakma, ez az iparág, amiben úgy érzem, hogy a kihívások ellenére jól érzem magam a székbe, amiben ülök, hiszen egy olyan iparágban dolgozhatok, ami megoldásokat is tud hozni. Ugye megoldásokat keresünk jelenleg sok kihívásra, de előbb-utóbb megvalósításra is szükség van. Ilyen szempontból ugye stratégiai vezetőként dolgozni egy nitrogénművek méretű cégnél az megtiszteltetés, ugyanakkor kihívás is. Stratégiai igazgató vagyok, ez sok mindent magába takar, elsősorban fejlesztéseink finanszírozása tartozik hozzám, ami ciklikus, ugye ez egy nagyon ciklikus iparág, óriási beruházási ciklusok vannak, majd egy kis csend, ugye próbáljuk finomra hangolni a technológiát ez alatt az idő alatt, utána felkészülni az újabb beruházásokra, úgyhogy ennek pont most vagyunk az idejében, amikor fel kell készüljünk a jövő beruházásaira.
Láthatóan, hogy ez egy eléggé komplex és összetett téma, nem biztos, hogy a hallgatók teljes mértékben tisztában vannak azzal, hogy hogyan is néz ki a műtárgyagyártás, és hogy miért olyan nehezen dekarbonizálható ez a szektor. Hogyha össze kéne foglalni, hogy milyen kihívásokkal néz szembe egy nitrogénnapú műtárgyagyártó vállalat, vagy akár egy műtárgyagyárt alkalmazó gazda, hogyha szeretné csökkenteni a környezeti lábnyomát, akkor mit tudnál mondani?
Hogyha a műtrágyagyártásról beszélünk, ugye elsősorban három makroelem jön szóba, nitrogén, foszfor, kálium. Ugye ezek azok a nélkülözhetetlen tápanyagok, ami a növénytermesztéshez szükségesek. Ezen belül jelenthetjük, hogy a nitrogén a legfontosabb, ugye az adja a hozamot, úgyhogy az az a termék, ami megkerülhetetlen a mezőgazdaságban, úgyhogy valószínű innen is jön a kihívás, hogy helyettesítő termék nincs. Sokat segített ugye itt a globális növekedés. Egyértelmű, hogy műtrágya nélkül ugye nem tartanánk ott, ahol most tart a föld. Úgyhogy annak ellenére, hogy óriási kibocsátó az iparág, annak ellenére hihetetlen megoldást hozott itt a fejlődés tekintetében. A nitrogén műtrágya gyártás tartozik hozzánk, ugye az a fókuszunk. A maga a termelési folyamatban nem megyek bele, mert rendkívül bonyolult és nem hiába. Tart egy-egy beruházási ciklus 5-6 évig az iparágunkban, mert annyira összetett ugye maga a technológia, de a technológia az régóta létezik, ugye 1913-ban találták fel magát az eljárást, az ammónia gyártás ilyen nagyméretű üzemgazdaságossági méretben is nagynak számító technológiáját, aminek köszönhetően ugye az ammónia gyártáson keresztül biztosítjuk a nitrogén hatóanyagot a mezőgazdaság számára. Maga az ammónia gyártás az a fő kibocsátási helyiségünk, ugye. Ezek a gyárak, a nitrogén művek is integrált gyárak, az azt jelenti, hogy bejön a földgáz és kimegy a végtermék, ami ugye nagyon ismert márkanév a Pétisó, de ez egy globálisan jól ismert nitrogén műtrágya fajta. Úgyhogy maga az egész termelés nagyon integrált, komplett viszonylag kis helyen helyezkedik el a gyártókapacitás. Ugye rengeteg finom hangoláson mentek keresztül ezek az üzemek, hatékonyságjavulás az óriási mértékű volt az elmúlt 20 évet is, hogyha megnézzük, beszélhetünk egy közel 50%-os hatékonyságjavulásról. Úgyhogy az iparág, amit tehetett, azt eddig is megtette, hiszen nagyon energiaintenzív iparról beszélünk, hogy a földgázból állítjuk elő a hidrogént, a földgáz mi alapanyagként használjuk, ugye nem fűtőértékért használjuk, ebbe is viszonylag különleges iparágnak számít, hiszen kevés olyan iparű folyamat van, ahol alapanyagként kerül felhasználásra a földgáz. Innen is jön a kihívás tulajdonképpen, ugye egy nagyon hatékony technológiát kéne leváltani egy olyan technológiára, ami nélkülözi a foszilis energiaforrásokat, és ez a technológia, ez tulajdonképpen rendelkezésünkre áll, ugye az ipar így indult tulajdonképpen, hogyha megnézzük az első elektrolizáló üzemek, amelyek tulajdonképpen szintén hidrogén előállításra lettek kifejlesztve, már 1927-ben is rendelkezésre álltak. Ugye Norvégia zászlós hajója volt az európai műtrágyagyártásnak múlt időben is, és jelenleg is élen járnak, mind technológiailag, mind volumenben, és maga az elektrolizáló technológia, ugye, ami lehetővé teszi, hogy a földgázt kiváltsuk, az rendelkezésre állt már akkor, és nem is akármilyen kapacitással, ugye 1927-re elérte a 300 megawattos elektrolizáló kapacitásot, hogy Norvégia egyetlen egy gyártó telepén belül, ami a mai számokat megnézve, ugye jelenleg Magyarországon nem rendelkezünk ennyi elektrolizáló kapacitással, de nagyon kevés tagállam rendelkezik ennyi kapacitással az Unióban. De ez a technológia lecserélésre került, ugye hatékonyság miatt költséges volt, és az energia igénye jóval magasabb volt, mint az új technológiának, ami tulajdonképpen ugye földgázra épül. Úgyhogy így feledésbe merült egy jó időre.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert csak a kontextus miatt, tehát az elektrolizálóba beteszel vizet, H2O-t, és vízbontásra öltesz belőle hidrogént, és még valamennyi oxigént, amit próbálsz valahova elpasszolni, gondolom. A hidrogént felhasználod magához, az ammónia gyártáshoz, amivel megcsinálod a műtrágyát. Ez egy karbon semlegesebb technológia volt korábban Norvégiában, majd erről áttértek egy gázalapú fosszilis technológiára, mert olcsóbb volt meg a gáz rendelkezésre, és most, hogyha jól értem, akkor a földgáz kiváltásának, ami a legnagyobb a jelenlegi műtrágyagyártási lábnyomban, a legnagyobb részesre rendelkezik, szintén egy elektrolizáló beiktatása lenne. Tehát most vissza kéne menni egy korábbi technológiához, amit azért iktattunk ki egyszer, mert ugye a karbonsemlegesebb volt, de drágább. Ez így van, ezt jól, igen, jól értem?
Igen, jól érted, de itt a gazdaságossági számításokat kell nézni. Azért látjuk a mezőgazdaságban is, és gazdaság számos területén a gazdaságossági elvek nyernek, és ez a technológia a mai napig hatékonytalan, annak ellenére, hogy rendelkezésre áll, és épülnek a kapacitások maga az elektrolizáló egységek előállítására. Rendkívüli mértékben növekednek világszerte a kapacitások. Ennek ellenére még mindig egy hatékonytalan technológia, rengeteg energiára van szükség ahhoz, hogy ezt a bontást megvalósítsuk. Ugyanakkor az energiaforrásra sem mindegy, hogy milyen, ugye zöld energiára van szükségünk, megújulóra. Akkor ugye Norvégiában rendelkezésre állt ekkora mennyiségű megújuló energia már akkor is, de ezt úgy gondolták, hogy tudják hatékonyabban használni más területeken.
Mennyiben jelenthetlen megoldást a ti kibocsátások csökkentésében a széndioxidnak az offsetje, az ellentételezése, megváltani olyan karbonkvótákat, amik semlegesíteni tudják ezt, vagy legalábbis hát globálisan nullává tenni? Mennyire megbízhatóak ezek a kvóták, mennyire érdemes ilyet beszerezni, vagy mennyire csak egy greenwashing eszköz tud lenni az ipari szereplőknél ez a módszer? Mit gondolsz erről? Mert ugye itt, ha jól értem, akkor a földgáz kiváltásra egy elektrolizálóval lehetne, hogy a hidrogént lehessen állítani karbonsemleges módon, ez jelenleg nem a legversenyképesebb, van egy nagyon erős vevői piacod, ahol viszonylag könnyen tudnak váltani vevők egy más gyárnál is, gondolom, úgyhogy ha egy x forinttal emelet a tonnának az árat, akkor rögtön át fog szerződni valaki máshoz, ezért abban az esetben fogsz elektrolizálót betenni, hogyha vagy erre van szabályozói ösztönző, vagy hogyha annak a költsége lemegy abba a sávba, ami tolerálható, és vevőid nem hagynak el téged, akkor a kérdés, hogy milyen más módon tudod csökkenteni a kibocsátásodat, valószínűleg az energiatermelésed, felhasználásod eléggé optimalizált, pláne egy mostani magas árkörnyezetben, minden x évben valamennyire próbáltok a gyárnak a hatékonyságát növelni, tehát azért valószínűleg az már nem a alacsonyan függő gyümölcs, ahogy te is mondtad. Akkor mi lehet még? Ez az offset, ez az ellentételezés, ez mennyiben jelentett megoldást erre?
A technológiánkban azért bízunk, úgyhogy az offsetnek megvan a helye a gazdaságban, de úgy látjuk, vagy úgy gondolom, hogy nem a mi iparágunkban. Mi iparágunkban magához a technológiához értünk, és bízunk benne, és arra fókuszálunk. Ugye magát értéket teremteni úgy tudunk, hogyha ezeket a gyárakat egyrésztről karban tartjuk, ahogy említetted, folyamatosan próbáljuk tovább optimalizálni, és azért mindig vannak lehetőségek arra, hogy további energiahatékonyságot tudjunk elérni, rövid, hosszú, középtávon is. Úgyhogy sokkal inkább ott látom a szerepünket, hogy felkészüljünk a következő beruházási ciklusra. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy maga az elektrolízis hatékonytalan a jelenlegi technológiához képest, ennek ellenére nincs más megoldás. Azaz vannak persze alternatív megoldások, és a végeredmény tulajdonképpen valószínű egy szép mix lesz. Ugye beszélhetünk itt CCS technológiáról, ami szintén ugye segítheti az iparágunkat.
Ez a carbon capture and storage, amikor a széndioxidot nem engeded a levegőben. Ez egy szűrő, nem a kémény tetején, nagyon egyszerűen lefordítva.
Tulajdonképpen igen, ez is nagyon érdekes kérdés, és tele van ellentmondásokkal. Ugye az iparágunk az egyik ilyen, például maga a műtrágya ipar az ammónia termelés élelmiszer minőségű széndioxidot tud előállítani, és sok tagállamban vagy világ sok részén használják is ezt. Úgyhogy tulajdonképpen az ammónia gyárak szolgáltatják ugye élelmiszeriparhoz és számos más iparhoz a széndioxidot, élelmiszeriparhoz is tudják.
Ez kellhet az italokba, de másba is esetleg?
Igen.
Ez a kólában
nem hiába szerintem az első hír itt az energiaválság kitörésével Angliából érkezett, ahol leálltak az ammónia gyárak, és ugye megijedtek az országba, hogy a sörhöz nem lesz kellő mennyiségű széndioxid, úgyhogy igen, számos iparág függ tulajdonképpen az ammónia gyártástól.
Rögtön polgárháború közeli állapotok alakulhatnak ki.
Rögtön újra is indították, ugye egy célzott állami támogatásra sikerült az ammónia termelés egy részét újraindítani. Ehhez képest ugye vannak még mindig olyan országok, például Magyarország is, ahol széndioxid bányászat folyik. Ugye Európa egyik részében sajtoljuk vissza a széndioxidot, egy másik részében pedig továbbra is bányásszuk, amit meg is kell tisztítani, hiszen ugye a bányászott széndioxid azért szennyezettebb, mint az ammónia gyártásból származó széndioxid. Úgyhogy itt vannak azért ellentmondások és ilyen anomáliák. De több megoldás is asztalon van. Ugye emellett vannak a biogáz megoldások, biometán is jó forrása lehet a hidrogén előállításhoz, úgyhogy valószínű, hogy a megoldás az nem egy technológia lesz, hanem technológiák ötvözete attól függ, hogy milyen adottságok állnak rendelkezésre. Ugye egy országban, ahol például megfelelő mennyiségű atomenergia rendelkezésre fog állni, ideális párosítás, hiszen ugye ezek az ammónia üzemek akkor a leghatékonyabbak, hogyha folyamatosan tudnak termelni. Ugye a nitrogén művek esetében is 3 éves karbantartási ciklusról beszélünk, ez azt jelenti, hogy optimális esetben 3 éven keresztül termelünk, és egy hónapos karbantartásra állunk le 3 évente. A folyamatos termelés az jelenleg nagyon fontos, ugyanakkor a jövő kihívása, ugye, hogy hogyan tudjuk az ammónia gyártást rugalmasabbá tenni, hiszen ugye megoldás lehet az is, amit már fél szóba említettem, hogy maga az ammónia az egy tökéletes energiahordozó, ugye a hidrogén intenzitása jóval magasabb, mint magának a cseppfolyós hidrogénnek. Infrastruktúrája ki van építve, viszonylag könnyen kezelhető anyagról beszélünk hidrogénhez képest.
Ez folyékony halmazállapot, ugye?
Igen. És ezt az infrastruktúrát azonnal lehet használni, és nem kell várni éveket arra, hogy kifejleszék, és könnyebbé tegyék a hidrogén szállítást. Úgyhogy ilyen szempontból ugye egy ammónia gyártó kapacitás akár a kiegyensúlyozatlan energiapiacon is jelentős szerepet vállalhat, de ez is még fejlesztés igényel. Valamilyen szintű rugalmassága van jelenleg is az ammónia üzemeknek, de nem az a szint, amire szükség lenne, vagy ami tényleg hozzá tudna járulni itt a kiegyensúlyozásban.
Hogyha hozzá tudnátok jutni zöld ammóniához, akkor minden probléma nélkül tudnátok belőle kabosan és mit rágyát gyártani?
Igen. A diverzifikáció része ez is, hiszen földgázpiac is hihetetlen fejlődésen, átalakuláson ment keresztül Európában. Kelet-Európában jellemző volt az árpiac kevés szereplővel, úgyhogy a gyárak rákényszerültek, hiszen óriási felhasználók vagyunk mi is, ugye több mint 500 millió köbméter földgázt használunk éves szinten. Ezt a mennyiséget ugye egy-két szállítótól beszerezni nem volt egy kényelmes pozíció, úgyhogy itt már megtanulta a cég, hogy hogyan diverzifikálja nem csak a piacát, hanem a beszállítói körét is, és ugyanez a jövő is, ugye csak már nem szállítók között fogunk diverzifikálni, hanem alapanyagban is tulajdonképpen ugye elképzelhető egy olyan megoldás is, hogy az ammónia üzemünket valamilyen szinten üzemeltetjük ahhoz, hogy optimális energiaméleget tudjunk tartani. A többi üzem számára a többit, vagy az addicionális volument pedig olyan helyekről szerezzük be, ahol technológiai adottságok már jobbak. Ugye azért vannak Európán kívüli olyan régiók, ahol a megújuló energiák nagyobb hatékonysággal rendelkezésre állnak, és ezt ammónia formájába tudják importálni ugye Európába. Ugye Európa nem is titkolja, hogy számol hidrogénimporttal, nem is kevés mennyiségű hidrogénimporttal, és valószínű, hogy leggyorsabban ugye ez ammónia formájába fog megvalósulni, és nem hidrogén formájában. Majd ugye visszaalakítják hidrogénné, de itt jön ugye a műtrágya gyártók adottsága, hogy tulajdonképpen ma a műtrágyaipar egy óriási hidrogén felhasználó, és mai nap ugye ebbe a percbe is nagy mennyiségű hidrogént használ fel az egész iparág, úgyhogy ez a piac már ott van, ugye nem kell várni, mint a hidrogén meghajtású buszoknál. A technológia fejlődésére ez a technológia adott, és azonnal tudnánk hasznosítani ugye bármilyen mennyiségű zöld hidrogént, ami beérkezik Európába.
Ja, most ez eléggé szépen kirajzolódik ez a diverzifikált szemlélet, tehát részben egy elektrolizáló, részben zöld hidrogén, részben gondolom, hogyha a gázból biogáz vagy biometánnak a felhasználása, amivel lehetne csökkenteni az input oldalon a kibocsátást, hogyha erre az utóbbira gondolunk, akkor Magyarországon ismerve a jelenlegi viszonyokat, vagy a régión ismerve a jelenlegi viszonyokat, hogyan látod, mennyire egyszerű lenne olyan mennyiségű biogáz, vagy biometánt beszerezni nektek versenyképesen, ami elegendő lenne a jelenlegi gyártási igényetekhez. Itt eléggé el lehet veszni a számokban, de feltételezem, ez a nagyon sok köbméter, amit az előbb mondtál gázban, azért eléggé nagy biogáz, biometán üzemeket jelentene, és van-e egyáltalán esély arra, hogy ennyi kapacitást össze lehet hozni a régióban vagy az országban?
jelenleg nem elérhető. Ugye a hazai piacon a méret gazdaságosságával ugye nem nagyon valósult meg, ahogy említetted, viszonylag kis kapacitású üzemek működnek, a legtöbbük nem is működik, úgyhogy ott óriási
potenciál. Piac hiánya miatt van, vagy nem működnek? Vagy...
A versenyképesség és alapanyag hiány igazából ugye nem tudják
üzemeltetni. Valaki felépített egy árat, de igazából lekapcsolja, mert nem akar üzemi szinten veszteséges lenni.
Ugye itt jól érezhető maga a támogatási rendszereknek a gyengesége, hogy sokszor ugye ezeket az elveket nem veszik figyelembe, vonzó beruházások, hangzatos, szép sztori, de ugyanakkor a léptéket, a gazdaságossági részét ugye nem vizsgálták meg kellő figyelemmel. Úgyhogy rövid távon nem látunk benne akkora potenciál, de igen, részesen lehet ugye a megoldásnak. Amit említettem, 500 millió köbméter, ugye az megawattra lefordítva, óránként 650 megawatt földgázt használunk. Ez azt jelenti, hogyha elektrolizálóval szeretnénk kiváltani ugye ezt a mennyiséget, ehhez közel 3 gigawattnyi megújuló energiakapacitásra lenne szükségünk. Ugye ezt felszorozva a számokat, ez nagyságrendileg 5-6 ezer hektárnyi napelempark, ami csak a nitrogénműveket kéne ugye kiszolgálja.
Majdnem a jelenlegi magyar kapacitás, ami elég sok, annak kicsivel több, mint a fele.
Igen. Ezekről a számokról beszélünk, és ez ugye folyamatosan rendelkezésre kéne álljon, úgyhogy itt a kihívás óriási, ezért is említettem, hogy az atomenergia valószínű nem lesz elkerülhető a megoldás keresésben, hiszen folyamatos rendelkezésre állás ilyen mennyiségben ugye megújulóban jelenleg nehezen elképzelhető. Ugye az a akkumulátorpark, ami ugye 5000 hektáros napelem parkot ki tud egészíteni, az ma nem elérhető.
Ez érdekes, hogy említed másodjára is az atomenergiai rész. Általában, ugye Paks 1-nél ez volt, és Paks 2-nél is nehéz lenne mást elképzelni, de az atomenergia által termelt alacsony egységköltségnyi áramot az a legtöbbször a lakossági ellátásra, egyetemes szolgáltatás biztosítására szokták, tudják nyújtani. Mi a te elképzelésedben egy ideális szakpolitikai megfontolás vagy döntés ebben az, hogy az ipar, adott iparágak, például műtrágyártás versenyképesség biztosítása érdekében lehessen hosszú távú szerződéseket kötni Pakssal?
Ugye itt egyértelmű, hogy Európa is törekszik a szuverenitásra, önállóságra, függetlenségre, és ahhoz, hogy bizonyos régiók, hogyha nem is csak országhatáron belül gondolkodunk, hanem regionálisan gondolkodunk, akkor egyértelmű, hogy a mezőgazdaság nagyon fontos ebben a régióban, és a mezőgazdaság versenyképességének a biztosításához pedig szükséges ugye a nitrogén műtrágya, ami beszerezhető számos forrásból, ugye hogy kezdtük a beszélgetést, globális piac, nagyon versengő piac. Ugyanakkor látjuk, hogy milyen geopolitikai kockázatok vannak, egyik napról a másikra alakulhatnak ki, úgyhogy az egyértelmű, hogy elkerülendő ugye egyik függőségből a másik függőségbe esni. Ugye itt beszélek a földgáz függőségtől, próbálunk szabadulni valamilyen szinten diverzifikációval, felhasználás csökkentése. Ugyanakkor könnyen áteshetünk ugye egy másik függőségbe, ami ammónia függőség lehet ebben az esetben. Úgyhogy egyértelmű, igen, hogy régió szinten fontos, hogy megmaradjanak a helyi termelő kapacitások. Természetesen, ahogy említettük, a diverzifikálás fontos, de a helyi termelést sem szabad elengedni. Ez egyértelmű, ugye, főleg, hogyha mezőgazdaságról, élelmezésről beszélünk. Ha már élelmezés, ugye azért szintén jó megemlíteni, hogy önellátásról beszélünk legtöbbször. Ugyanakkor Európának azért ennél több szerepje áll ugye a mezőgazdaságban. Ugye van egy óriási energiafüggőségünk, a mostani szabályozási környezet úgy tűnik, hogy inkább az önellátást célozta meg, ez azt jelenti, hogy se vegyiparban, se mezőgazdaságban nem nagyon tervezünk részt venni a globális ellátási láncokban, mintha egy kicsit bezárkóznánk, ugyanakkor azért nyitnánk ugye az energia irányában. Itt azért szintén van egy erős ellenmondás, ugye Európának óriási potenciája van, rendkívül hatékony a mezőgazdasága, amit úgy gondoljuk, hogy ki kell használni, és ahhoz, hogy ki tudjuk használni a teljes potenciáját, ugye ahhoz megfelelő input anyagokra is szüksége van ezek között, és a legfontosabb ugye maga a nitrogénműtrágya, mint input anyag. Ugyanakkor a dekarbonizációban is jelentős szerepe van a mezőgazdaságnak, hiszen a műtrágya felhasználással kapcsolatos kibocsátás jelentős része a földeken történik, ugye nem a gyárakban. A gyár felel elég rugalmas számok vannak, ugye környezeti időjárás talaj függvénye, hogy mik a valós számok, akár szezon függvénye is lehet, de átlagban mondhatjuk, hogy egy 30%-nál több UHG kibocsátás nem történik a gyárakban. A nagy része, ugye 70-80% az a földeken történik, és ott is van
mit... Scope 3-as kibocsátás.
Igen, uh-huh. És ott is van mit keresünk. Persze nem könnyű a megoldás, hiszen egy gyárat dekarbonizálni, ugye egy lokáció, 30 hektárnyi terület, egy szereplő, sokkal könnyebb döntéseket hozni. Míg egy ekkora gyár ugye több millió hektárnyi területet szolgál ki, úgyhogy ott szemléletváltás, megfelelő szintre hozni minden mezőgazdasági szereplőt, hogy tényleg fontos legyen számára, ugye, hogy használja hatékonyan ezeket a termékeket, az nagy kihívás, de a lehetőség ugye ott van, és erre is mindenféleképpen fókuszálni kell, nem csak a gyárra, hanem magának a terméknek a felhasználására. És ha már anomáliák, ugye itt is de mindig megpróbálom megemlíteni, de számos iparági szereplő felhozza az utóbbi idők egy nagy kihívását, ugye azt, hogy földgáz függőségből Európa most áttért ugye műtrágya függőségé az iparágunkban, hiszen ugye az orosz műtrágya nem került fel szankciós listákra, nehéz is feljuttatni, hiszen ugye globális élelmezési problémákról beszélünk, úgyhogy így nehéz ezeket a döntéseket meghozni. Ugyanakkor ugye a megnövekedett műtrágyával még nagyobb szerepet vállal ugye Európa ebbe a háborús konfliktusba is, hiszen egy alacsony hozzáadott értékű földgázt cserélünk egy magasabb hozzáadott értékű műtrágyára, ami szintén egy kicsit nehezen megfogható.
Tehát akkor pénzt hagyunk az asztalon.
Vagy teszünk pluszt,
kevesebb európai munkahely és európai hozzáadott érték meg bevétel fog keletkezni. Mennyi körülbelül amúgy az orosz műtrágyának az aránya az európai piacon?
Jelentős piaci szereplő volt mindig, hiszen annak ellenére, hogy Európában jelentős mennyiségű földgázt hozott, az mindig piaci áron került forgalomban, és a piaci ártól az orosz gyártók, vagy a belföldön ugye mindig eltértek, ugye az orosz földgázpiac szabályozása.
Sokkal olcsóbb volt neki az input
sikeres,
nyersen,
úgy, a földgáz. Igen, a műtrágyában mindig versenyképesebb volt, de természetesen vannak korlátai gyártói kapacitásokban, úgyhogy ezt a piacot teljesen lefölözni nem tudta, de nagyon jelentős szerepet vállalt ugye az európai műtrágyellátásba, és ez a szerep nem csökkent, ahogy említettem, ez tovább nőtt, hiszen ugye az adott gazdasági környezetből adódóan az európai műtrágyagyártókat nem csak a magas földgáz költség sújtotta, hanem az ETS rendszer is ugye ebbe az időben rendkívül magas szintre növekedett a szén-dioxid kvóta ára, ugye megjárta a közel 100 eurós szinteket is, aminek a költségét ugye a műtrágyaipar régóta viseli. Természetesen ugye az Unió próbálta újra szabályozni, vagy odafigyelni a szénszivárgásra, ezért is került bevezetésre ugye rögtön az ingyenes kiosztás, aminek eredményeként ugye nem 100%-ba kellett megadózni tulajdonképpen a kibocsátást, ami az iparákból származott, de jó ideje mínuszos az egyenleg ugye az ingyenes kiosztás, amit az iparágon kap, az nem fedezi a valós kibocsátást, hiszen technológiai korlátok vannak. Ugye ezt a szintet nem tudta átlépni a technológiai fejlődés, hogy lekövessem azt a szintű csökkenést, amit az ETS rendszerből adódóan az Unió célul tűzött ki. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy Európában a kibocsátás után körülbelül 20-30%-nyi kvótát folyamatosan vásárolnia kellett a gyáraknak, ami egy újabb versenyhátrány, ugye nem csak Oroszországgal, de minden más régióval szemben. Persze erre is születnek megoldások, ugye erre kerül bevezetésre a SZIBA mechanizmus, ugye, ami tulajdonképpen a széndioxid importvámját jelenti, aminek a célja tulajdonképpen, hogy ezeket az egyenlőtlen versenyfeltételeket megpróbálja kezelni és csökkenteni a szénszivárgást, hiszen ez elkezdődött folyamat. Ugye láthatjuk, műtrágyagyárak is állnak le, és a beruházások ugye nem Európába valósulnak meg, hanem olyan régiókban, ahol vagy olcsó az energia, vagy megfelelő és érthető támogatási környezet van, amit ki tudnak használni még az európai gyártók is. Úgyhogy itt azért számos kockázati elem jelentkezik, ahogy említettem, vannak lehetőségek, de ugyanakkor a veszélyek és kockázatok is óriásiak az iparban. Ugyanakkor ugye nem csak globális szinten beszélhetünk egy egyenlőtlen versenypiaci helyzetről, hanem sajnos már Európán belül is. Ugye ez a krízis helyzet magával hozta, hogy az egyes tagállamok különböző mértékben, különböző módon reagáltak a krízisre. Ugye, hogyha megnézzük a DG Comp-nak a weboldalát, ahol általában publikálják a nemzeti szintű támogatásokat, akkor ott napi szinten láthatjuk, hogy egyes tagállamok milyen bődületes mennyiségű nemzeti támogatásokat nyújtanak egyes iparágaknak, és itt azért egyenlőtlen versenyfeltételek vannak. Ugye vannak régiók, tagországok, akik lemaradnak, és hátrányt szenvednek. Ugye ez azonnal nem érezhető természetesen, hiszen számos termékből most van egy túlkínálat a piacon, ilyen a műtrágya is. De hosszabb távon, de már középtávon is érezhető lesz ennek a hatása, ahogy mondtam, hogy mi a mi feladatunk most ebbe a dekarbonizációba, hol is állunk, az volt a válaszom, ugye a felkészülés. Most ahhoz, hogy fel tudjunk készülni, ahhoz egy vonzó beruházási környezet kell, és teljesíteni is kell, ugye rendkívül tőkeintenzív iparról beszélünk, ami azt jelenti, hogy csak támogatásokból ezek a beruházások nem valósíthatóak meg, vagy ha abból valósul meg, akkor valószínű az nem lesz egy hosszan fenntartható beruházás, szóval szükséges ugye a meglévő szereplőknek a saját tőké, és ezt fel kell halmozni ugye a következő beruházási ciklusra. Most itt óriási versenyhátrányt szenved mind Európa, de Európán belül egyes régiók is, hiszen ugye egyes tagországok, ahogy említettem, támogatást adnak, más tagországok pedig megadóztatják, mert ugye költségvetési hiányok jelentkeznek az adott válság vagy krízis helyzet eredményeként, és azokhoz az iparokhoz nyúlnak, ahol forráshoz lehet jutni. Ennek rövid távon persze lehet az a hatása, hogy eltűnik a cégeknek az eredménye, de hosszabb távon ugye, hogy eltűnik a cégeknek az eredménye, az azt fogja magával hozni, hogy ezek a beruházások nem fognak megvalósulni, vagy nem időbe indulnak meg, és a lemaradás az néha behozhatatlan.
Szerintem nagyon jól ragadod meg azt a típusú szakpolitikai támogatási szemléletet, ami sokan nem ragadnak meg feltétlenül a legjobban, vagy sokan csak ingyen pénzként tekintenek rá, vagy egy differenciálatlan, cél nélküli, impulzusszerű szakpolitikai eszköz, egy politikai eszközként. Jól átjön abból, amit mondasz, hogy minden szakpolitikának a lényege az, hogy a hazai iparnak a versenyképessége hogyan maradhat meg. Nem működhet egy olyan piaci szereplő, vagy egy olyan működő konstelláció nélkül, ami amúgy nem menne végbe, aminek nem lennek alternatívái, de mégis valamilyen hatások miatt versenyhátrányba kerülhet, és ezáltal akár hazai munkahelyek, vagy a hazai értékteremtés kerülhet veszélybe, és akkor ott érdemes valamilyen szakpolitikai intervenciót végrehajtani. Hogyha ezt alkalmazzuk a dekarbonizációs lehetőségekre, amikről korábban beszéltünk, tehát akár az alternatív zöld áram beszerzési lehetőségek, most atomenergiát említetted, az összekapcsolása, az elektrolizáló, a részben biogáz, biometán, vagy a zöld ammónia fogadása direktben. Hogyan lehetne szerinted olyan célzott szakpolitikákat csinálni, és itt most, hogyha kéne egy ilyen üres papírt venni, és így gondolkodni a műtrágyagyártásról Európában, vagy a régiónkban, hogyan lehetne egy olyan komplex szakpolitikai javaslatcsomagot összerakni, amivel meg lehetne őrizni a versenyképességünket?
Ezt elsősorban kommunikációval kéne kezdeni, és ez abszolút hiányzik. Ugye itt a párbeszéd nem csak a mi iparágunkban, hanem a számos vegyipari szereplőtől visszaérkező kritika, ugye, hogy nincs párbeszéd, és nem értjük meg egymást, ugye úgy születnek döntések egyik estéről a másikra, hogy nincsenek beavatva a legfontosabb iparági szereplők. Nagyon komplex maga az egész helyzet, úgyhogy mi sem tudjuk a megoldást természetesen, de szívesen részt vennénk ugye a megoldás megtalálásában, és ott kellene kezdeni, hogy ezek a dialógusok kialakuljanak mind nemzeti szinten, de ennél tovább kell menni, ugye itt határon túl kell lépni, és mindenféleképpen iparágak is együtt kell dolgozzanak a megoldás megtalálásában. Úgyhogy ebbe az irányba kellene elmenni. Ugye látjuk a másik végletet, az uniós szabályozási környezet. Néha nagyon lassan születnek meg nagyon szükséges döntések, ilyen volt például a CBAM mechanizmus, most ugye, ami egyértelmű volt, hogy nélkülözhetetlen, és hogyha nem vezetik be, akkor az európai vegyipar az el fog tűnni, hiszen óriási versenyhátránya volt. Ennek ellenére éveken keresztül ment a kidolgozása. Rendkívül komplex mechanizmus lesz, ugye egy bevezető. Egy tesztfázisban vagyunk most, 2026-tól kerül élesbe bevezetésre, de akkor is szükség van rá, úgyhogy ott egy túlságosan elhúzódó dialógus volt, ugye iparági szereplők között. Nem volt meg a döntési kompetencia. Ennek a másik véglet, amit idehaza tapasztalunk például, hogy egyik napról a másikra úgy kerülnek bevezetésre szabályozások, hogy igazából semmilyen hatástanulmányról rég nem beszélhetünk, ugye, de maga az iparági szereplőknek a megszólaltatása vagy véleményének a kikérése sem valósult meg. Úgyhogy így rendkívül kockázatos azokat a beruházási döntéseket meghozni, ugye, amiről az elején beszéltünk, aminek itt lenne az ideje, hogy a megoldások mellett már a megvalósításon kéne gondolkozzunk, vagy dolgozzunk, és ehhez képest ugye mindenki saját maga próbál valami a megoldást találni, de ez az erős összefogás, ez messze nem tűnik meg valósíthatónak rövid távon, biztos nem.
Oké, ez kommunikációs párbeszéd az első lépés. Mi a következő lépés? Hogyha lehetnének hatástalanmányok, hogyha lehetne diskurzus, akkor mivel kezdenéd?
Legfontosabbnak a vonzó beruházási környezetet tartom. Ugye sok mindenki a támogatást hozza fel első helyen, de úgy gondolom, hogy vannak olyan technológiák, amik támogatás nélkül is versenyképesek már a mai nap is, és csak azért nem történnek meg ezek a beruházások, mert bizonytalan a gazdasági, politikai környezet. Úgyhogy itt egy kiszámíthatóságra lenne második körbe szükség, hogyha megvan a párbeszéd, akkor érteni kéne az irányt, és biztonságba kéne érezze tőkebefektető is ugye a befektetését, ami jelenleg szintén nem valósul meg sajnos, ugye óriási a bizonytalanság, ebből kifolyólag ezek a beruházási döntések halasztódnak. Ez Európában is probléma, de annál nagyobb probléma ugye Magyarországon, de Európában is jól érezhető, hogy ha már a támogatási környezetről beszélünk, akkor hihetetlen ütemben előzött be ugye minket az amerikai gazdaság, hiszen ott egy olyan jól érthető beruházási csomagot kapott a gazdaság, amivel azonnal érnek a szereplők is, és látjuk, hogy nagy európai cégek viszik át beruházásaikat ugye az amerikai piacra azzal a célzattal természetesen, hogy majd ide fognak importálni, hiszen továbbra is, ha csak a mi iparágunkról beszélünk, Európa a legvonzóbb desztináció, nem hiába érkezik, ugye óriási mennyiségű műtrágya az európai piacra, mert itt fizetünk a legtöbbet érte.
Ez elsődlegesen a földgáz drágasága miatt van? Ez ennyire egyértelmű?
Földgáz és az ETS rendszer, ugye, az is
hihetetlen. Ez a kettő.
Unió szinten igen, Magyarországon még sikerült ugye magát az ETS rendszert is kiegészíteni egy plusz külön ETS adóval, ami viszont ugye teljesen versenyképtelenné teszi a hazai gyártást, de ahogy említettem, Európa fizet a legtöbbet, itt a legmagasabb a termékára, és azért magas, mert tulajdonképpen a gyártási költségek magasabb, jobbak. Úgyhogy itt sok mindenki gondolja úgy, hogy lehet itt adóztatni Európát, meg korbáccsal kergetni ugye a cégeket, hogy történjen meg a dekarbonizáció, de ennek az az eredménye, hogy egyrészt a szénszivárgás, ugye kikerülnek a termelőkapacitások Európában.
Tehát a szénszivárgás alatt mit értesz pontosan?
Tulajdonképpen ugye egy nagyon hatékony gyártási kapacitást adunk fel Európába, és ezzel szemben egy hatékonytalanabb, vagy sokkal pazarlóbb kapacitást valósítunk meg Európán kívül.
Tehát olcsóbb és szennyezőbb.
Így van.
Világos.
És ezzel ugye plusz széndioxidot importálunk lábon, vagy hajón, vagy bármilyen formában. Ez teljesen átgondolatlan. Ugye ez Európán belül is meg tud valósulni. Lássuk csak ugye a hazai példát. Nitrogénművek is az elmúlt évben 3 hónapot állt az újonnan meglepetésszerűen bevezetett adó miatt. Ugye gyors döntést kell hozni ilyen helyzetekben. Keresi a megoldást a cégvezetés, és időt nyert azzal tulajdonképpen, hogy felfüggesztette, vagy csökkentette a termelését. Ennek az eredményeként ugye ezt a terméket pótolni kellett más piacokról, és sokszor olyan piacokról történik a pótlása, ahol maga a gyártási technológia az hatékonytalanabb, úgyhogy kicsibe is meg tud valósulni ugye ez a szénszivárgás. Ugyanakkor termék típusokban is van különbség. Ugye nitrogénműtrágyáról beszélünk, azon belül különböző nitrogénműtrágyákat különböztetünk meg, és vannak hatékony és hatékonytalanabb, szennyezőbb és még szennyezőbb termékek, és sokszor ugye a legolcsóbb, legköltséghatékonyabb termékek kerülnek előtérben ilyen esetekben, aminek ugye a következménye nem csak az, hogy hazai munkahelyek ugye GDP más mutatószámokban szenved kárt ugye egy adott régió, hanem maga a környezeti lábnyoma is sokkal nagyobb lesz. Ezt nyomon követni ugye nehéz, és senki nem veszi a fáradtságot, hogy ki kalkulálja, hogy milyen import termék jött be az országba, annak milyen a kibocsátása, mennyire hatékony, mennyire kell többet szórni ugye a földekre, ott mennyivel lesz nagyobb a környezetszennyezés, ezekre nincs kapacitás ma, ugye, hogy ezeknek utána nézzen bárki is, hogyha érdekli egyáltalán.
Világos. Zoltán, végértünk a kérdéseken. Van-e még szerinted valami, amiről érdemes lehet beszélni, és nem tértünk ki rá? Itt beszéltünk eléggé sok mindenről, a szektornak az összetételéről, a dekarbonizációs lehetőségeknek a komplexitása, a nehézségéről, hogy mennyire egy ilyen diverz és sokrétű hozzáállással kell bírni. Beszéltünk felvásárlási piacokról, állami szabályozásról, szereplőkről, globális ellátási láncokról, azoknak a versenyéről. Szerinted van-e még, ami érdekes lehet a hallgatóknak ezzel kapcsolatban, és ami illusztrálni tudja azt, hogy az a nagy mértékű kibocsátás, amivel különböző iparági szereplők bírnak, az mennyire nehezen dekarbonizálható, de igazából megoldható, csak egy koncentrált szakpolitikai alkotás, párbeszéd és kidolgozott javaslatcsomag meg munka kéne, amivel lehetne jutni.
Igazából, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy keretet adjunk neki, hogy miért gondolom, hogy fontos iparággal működünk, milyen lehetőségek vannak ebben az iparágban. Itt szerintem fontos kiemelni, hogy a jövő tulajdonképpen az új generáció kezében van. Itt van a megoldás a kezünkben, a kivitelezés is el kell kezdődjön, de ezt befejezném, ezt nem a mi generációnk fogja, úgyhogy itt az oktatás szerepét mindenféleképpen meg kell említeném. Nem azt gondolom, hogy egy ilyen kis országból, vagy egy ilyen kis cégből fog jönni a megoldás, de minél nagyobb a merítés, minél többen foglalkoznak ezzel a témával, és minél több tehetséget sikerül ide csábítani, annál közelebb kerülünk a végső megoldáshoz, a valós megoldáshoz. Úgyhogy itt mindenféleképpen egyszerű szavakkal élve szexivé kell tenni ugye ezt az iparágat, és azzá lehet tenni, hiszen ugye sok megoldási lehetőség van a kezünkben, ugye csak a globális élelmezésről beszélünk, ahol ugye nagyon szomorú statisztikákat lehet látni, ami nem csak a mezőgazdaság hatékonytalanságából vagy alul teljesítéséből adódik, hanem geopolitikai helyzetekből is, de jelenleg ugye több mint 300 millió éhező szájról beszélünk, ahol a mezőgazdaságnak szerepe lesz, és egyre kimagaslóbb szerepe, ugyanakkor az energiaiparban is szerepe van az iparágunknak. Ahogy említettük, ugye itt az ammónia, mint energiahordozó lehetőség, ezek mind olyan vonzó területek, és annyira fel tudja korbácsolni ugye az embereknek az érdeklődését, hogyha megfelelő figyelem kerül erre az iparágra, ahogy hogy tulajdonképpen egyre közelebb kerülünk a megoldáshoz, amihez tehetségekre és szaktudásra van szükségünk. Ugye jelenleg az iparág az egyértelmű, nem csak a műtrágyaipar, hanem az egész vegyipar hiányában van a szaktudásnak. Ez nem csak Magyarországon igaz, de Európa szerte nem egy vonzó szakma, úgyhogy itt mindenféleképpen az ilyen műsorok, mint a ti műsorotok is úgy gondolom, hogy nagyban hozzájárul ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést a fiatalokba, és fókuszáljanak erre. Ez biztos, hogy nem lesz egy fájdalommentes átállás, ugye feladásokkal fog járni, de mindenféleképpen megéri.
Szuper, hát akkor legyen ez a végszó. Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk erről beszélni. De a hallgatóknak is szeretnénk mondani, hogy támogassák a Partizánt a Patreonon keresztül, és hallgassák az Egyjövő klímatúlélő podcastot, amiben arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet mindenkinek egyjövője. Sziasztok!
Sziasztok!
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.